világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Májusban gyorsult a lakásdrágulás üteme, de nagyok a különbségek országon belül. A legnagyobb mértékben továbbra is a Szegedet és Debrecent is magában foglaló délalföldi és északalföldi régióban emelkedtek a lakásárak, ahol egy év alatt 7-8%-kal drágultak az ingatlanok, derül ki az ingatlan.com felméréséből. A fővárosi újonnan épült lakások átlagos négyzetméter ára 1,28 millió forint, a használtaké 954 ezer forint. A legnagyobb új lakás kínálattal rendelkező vármegyeszékhelyek közül Debrecenben több mint 1 millió forint a négyzetméter ár átlagosan, Pécset 972 ezer, Nyíregyházán pedig 655 ezer forint. A lakáspiaci kereslet idei erősödése lendületet adott az árak emelkedésének is, de még továbbra sem látható erőteljes drágulás országos viszonylatban. Nem túl kedvező gazdasági kilátások és a finanszírozás, a pályázatok hiánya visszafogja a vállalatok innovációs kedvét, közölte a KNTH saját innovációs indexe alapján. Tájékoztatásuk szerint 7. fél éve mérik a hazai közepes és nagyvállalati szektor innovációs aktivitását. Az idei első fél évben a vállalatok 65%-a vezetett be újításokat, ez az arány nem változott. A további innovációs tevékenységet folytató cégek aránya 63%-ra nőtt a korábbi 60-ról. Ugyanakkor jóval kevesebb cég tervez például kutatásfejlesztés, magas technológiai szintet képviselő gépek vagy szoftverek vásárlását, automatizálást a következő egy évben, míg korábban a vállalatok 47%-a tervezett ilyen újítást, az idei év első fél évében csak 35%-uk készül erre. Több vállalatnál vesznek igénybe hordozható digitális eszközt, fél évvel korábban 56% számolt be erről, míg most 59%. Mintegy 3000 hamis autóalkatrészt, autódiagnosztikai eszközt és szoftvert szűrt ki a piacról tavaly a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Járműipari Forgalmazók Szellemi Tulajdonvédelmi Szakmai Egyesületének támogatásával. Ezek a termékek már biztosan nem jelentenek veszélyt az utakon, és nem okoznak kárt az eredeti termékek jogtulajdonosainak, tájékoztatta rádiónkat az adóhivatal. A két évek óta együtt dolgozó szervezet a hamisítás elleni világnap alkalmából közösen hívja fel a figyelmet az utánzatok kockázataira. A társadalmi elutasítás ugyanis elengedhetetlen a piac teljes megtisztításához, ami a jogsértések visszaszorítását és a tisztességes vállalkozások mozgásterének bővülését jelenti. Tavaly az adóhivatal összesen több mint 1100 hamis autótartozékot és kiegészítőt, csaknem 100 laptopot és diagnosztikai eszközt, továbbá több mint 1700 autódiagnosztikai szoftvert talált rajtaütésein, ellenőrzésein. Az illegális termékekkel elkövetett jogsértésekkel több mint 1 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a jogosultaknak. Idén 170 kiállítóval, 150 standdal és több mint 1000 dedikálással, valamint pódiumbeszélgetésekkel, könyvbemutatókkal és koncertekkel várják a közönséget a 95. ünnepi könyvhét szervezői június 13-a és 16-a között a budapesti Vörösmarty és a Vigadó téren, valamint a Dunakorzón. A rendezvényt június 13-án a Vörösmarty téren Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordító nyitja meg, majd a köszöntők után kerül sor a Szép Magyar Könyv 2023 verseny díjátadójára. A négynapos könyvünnepet legalább 100 színpadi program is színesíti, amelyek között koncertek, pódiumbeszélgetések és előadások is lesznek.
Az időjárásról.
Csütörtökön még gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen alakulhat ki eső, zápor, akár zivatar is. Többfelé élénk északnyugaton és zivatarok környezetében erős lökések várhatók. Napközben 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Az elmúlt napokban, hetekben több helyen is gondot okozott a hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapadék, valamint az olykor akár 40-50 kilométeres erejű szél, illetve a jégeső. A mezőgazdaságban is éreztette a hatását az időjárás, azonban ahogy Taskó József, a Nemzeti Agrárkamara Borsodabolyú Zemplén vármegyei elnöke rádiónknak elmondta, a belvíz jelent egyedül problémát, leginkább a Bodrog közben, a Takta közben, illetve a dél-borsodi tájakon. Az őszi vetések néhány helyen megdőltek, a tavaszi vetések nagy részét elvetették, az esetleges belvizes területeken kell pótolni a hiányt. Huszár Kata riportja következik.
Elég szélsőséges volt az elmúlt időjárása. Kicsit körbenéztem a megyébe, hogy milyen problémákat okozhatott. Szerencsére azok a visszajelzések jöttek gazdálkodóktól, a falugazdászokon keresztül, hogy túl nagy problémát nem okozott. Jég okozott mezőköves szomolyak között károkat, és Encs felett inkább Gönc környékén volt nagyobb vihar és eső kár, szóval egy ilyen villámárvíz jellegű problémát okozott. Azon kívül belvíz jelent már most problémát a sok csapadék miatt, különösen a belvízes területeken, ugye a Bodrog közbe, Takta közbe, meg itt Dél-Borsodba is. Ezek a jelzések jöttek, hogy komolyabb probléma azért nem volt, annak ellenére, hogy tényleg szélsőséges, sok csapadék, egy kis jéggel vegyülve, de nincs akkora kár, mint amit úgy gondolhat az ember, hogy ilyen időjárás okoz.
Hogy állnak egyébként jelenleg a vetések, hogy áll a gabona, milyen állapotban van? Ugye most az utóbbi napokban, hetekben igencsak sokszor volt ilyen komolyabb esőzés, ami hát nem tudom, hogy megmaradt-e a földeken, vagy le tudott menni a talaj mélyebb rétegeibe.
Az őszi vetésű kútoráknál, Búzánál, őszi árpánál látható a csapadék és a szél hatására megdőlések. Dőlt meg termény, nem mindegyik, ez fajtától is függő, vagy esetleg a tápanyag mennyiségétől, ahol egy kicsit több tápanyagot kapott, ott erősebb, kövérebb a búza, vagy az őszi árpa, és ott esetleg vannak megdőlések. Ez látható már az útról is, meg erről tudunk. Nem vészes még ez a probléma. A csapadék mennyisége, én azt gondolom, hogy most egyelőre már elég volna, azért is jelentkeznek a belvizek, mert telítődnek a talajok, és ugye nem tudja jobban elszívni, de én azt gondolom, még túl nagy baj nincsen. A tavaszi vetésű kultúrákat azt minden gazdálkodó befejezte, legfeljebb belvizes területeken vannak még vetési hiányok, ahol majd még későbbiekben valami olyan jellegű, mint nekem is, én is tudom mondani az én területemen, hogy csillókukoricával fogom pótolni, ott még nem mindenhol vetettük el, csak a partosabb részeket. Kérdés az, hogy ezután még sok csapadék lesz, vagy csökken valamit a csapadék mennyiség. Igaz, volt egy agramosunk, mindig azt mondta, hogy eső akkor jó, mikor esik. Én is így gondolom. Úgyhogy jól fejlettek a tavaszi kultúrák, legyen a kukorica napraforgó. Én azt gondolom az időhöz képest előrébb van a fejlettségi állapot, mint általában ilyenkor május végén, június elején szokott lenni mind a két tavaszi kultúra, amit nagyobb területen termesztünk.
Milyen egyébként, vagyis milyen lenne a mostani időjárás, hogyha az ideális időjárás nézzük, tehát mondjuk ez a május-júniusi időszak, ugye sokszor halljuk májusi eső aranyat ér, de hát gondolom azért abban sem mindegy, hogy mennyi, mert hogy a május végén, június elején is volt igen sok komolyabb, nagyobb esőzés.
Igen, hát az ideális, én azt gondolom, hogyha ilyen 5 naponta hetente jönne egy 15-20 mm csapadék, az volna egy ideális. A hőmérséklet az ugye az időszaknak megfelelő mértékű hőmérséklet lenne, nem túl forró, nem hideg, hanem itt a május-június elejé 25-30 fok közötti hőmérséklet az még ideálisnak mondható. Én azt gondolom, ez ha egy ilyen 25-30 mm lejönne hetente, akkor az egy ideális időjárásnak mondható.
Hogyan tudnak a gazdálkodók készülni, egyáltalán kell-e készülniük egy-egy komolyabb viharra? Gondolom azért nagyon sokan nézik az időjárás előrejelzést, és ahol szükség van a védekezésre, bár sejtésem szerint ez leginkább gyümölcsösökben megvalósítható, ott biztos, hogy védekeznek is, de hogy a gazdálkodók egyáltalán tudnak valamilyen formában itt előkészülni, felkészülni?
Hát erre nem nagyon lehet felkészülni, én azt gondolom, itten talán a felkészülés annyiból, hogy ugye az agrárkamarának van ez a jégkártmérséklő rendszere, ami esetleg segíthet a jégverések előtti működtetéssel, hogy ne olyan mértékű kár keletkezzen, mintha diónagyságú jég esne, hanem ugye ennek a mérséklőrendszernek az az elve, hogy minél apróbb szemű jégszemcsék keletkezzenek, és az a földdel érve vagy olvadjon el, vagy pedig a kis szemcséje miatt ne okozzon olyan jellegű kárt, mint egy nagyobb szemű jégeső folyamán.
Ha már itt a jégkártmérséklő rendszert említette, akkor egy picit erről is hagyd tudjunk meg, mennyire tudja ez egyébként segíteni a gazdálkodókat, ugye nem mindig van rá szükség, ezt a szakemberek tudják, hogy mikor kell ugye ezeket a szerkezeteket bekapcsolni, de azért ez segít a gazdáknak?
Én azt gondolom, hogy igen, igaz, hogy vannak szélsőséges hangok is, hogy problémát is okoz, de azt gondolom, hogy sokkal nagyobb, még statisztikák mutatják azt, hogy amióta ez a rendszer működik, olyan mértékű kár igénye nem volt a agráriumnak, mint az előző időszakban, annak ellenére, hogy ez nem is tudom pontosan hány éve működik, az előző időszakokban nem volt olyan szélsőséges idő, ilyen viharos jég eső jellegű időjárás, mint most az utóbbi 4-5 évbe. Ugye, hát több mint valószínű, hogy a meteorológusok azt mondják, hogy a klímaváltozás hatására alakulnak ezek a szélsőséges időjárások. De én azt gondolom, hogy a jégkármérséklő rendszer ebbe segít. Volt ugye, amikor 22-es asztály volt, akkor gazdálkodói vélemények voltak, hogy az asztályt is okozza a jégkármérséklő. De a 23-as év ezt teljes mértékben megcáfolta, mert a 23-as egy nagyon optimális időjárás volt, és akkor is működtek a jégkármérséklő rendszerek.
Május végén az ország teljes területére kihirdették a tartósan vízhiányos időszakot. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a kezdeményezésére. Mit jelent ez, és él-e még ilyenkor, amikor ennyi csapadék leesik?
Igen, hát él. Ugye ennek a jelentősége az, hogy öntözés, akinek van lehetősége öntözni, vízdíjat ugye nem szükséges fizetni, szóval ingyen bérmentre lehet vizet felhasználni a gazdálkodóknak.
És akkor ez azt jelenti, hogy ha jól tudom, itt 30 napig él ez a rendelet, illetve akkor lehet vízjogi engedély nélkül is az öntözési célú vízhasználatra vizet igénybe venni. Ez 30 nap után újból meg kell újítani, felülvizsgálják, vagy mi ennek a menete?
Gondolom, hogy igen, felülvizsgálják, ha az időjárás úgy alakul, hogy újra el kell rendelni, akkor engedélyezik ezt a vízkivételi lehetőséget.
És végezetül hagyj kérjünk némi kitekintést, előrejelzést, hogyha lehetséges, a mostani helyzet alapján milyen termés várható?
Én jelen pillanatban azt gondolom, hogy egy jó közepes termés várható, látva itt a búzák őszi árpa repce állapotát. Természetesen ugye ez még elég sokat fog kint aludni, az elkövetkező idők időjárása nagyon meghatározza, hogy ez körülbelül mekkora, milyen átlag terméseket fog tudni produkálni. Én most azt gondolom, napraforgók a korához képest, az időhöz képest nagyon jó állapotban vannak, kukorica szintén jó állapotban van, a búza is, az őszi kalászosok, az árak is javultak valamit, mert ugye általában mindig úgy működött, ha jó volt a termés, akkor lement az ár. Most ugye a tavaly évben nagyon gyenge árakat adtak a terményé, a piac ez diktálta. Most egy olyan másfél hónapja emelkedő árak vannak. Így, amit hallottam fórumon, 7-8 ezer között emlegettek emelték a búzának, a malmi búzának az árát. Bízunk benne, hogy egy jó termés, egy elfogadható ár, és akkor valamit javul a helyzetünk, mert itt 2-3 év nagyon szűk esztendő volt a mezőgazdaságra.
Jelenleg a munkálatokat tekintve milyen munkálatok zajlanak a földeken, illetve mik várhatók még?
Még van ugye a növényvédelem, például a napraforgónál nagyon fontos most a gomba elleni védelem ebbe a csapadékos párás időbe. Búzákon őszérpán ezt ugye már korábban megcsináltuk. Mint említettem, még olyan területek, ami belvizes, ott talán egy kis vetés, ez az még bejöhet. Igaz, hogyha esik az eső, akkor a belvíz az ott lesz, akkor megint még nem tudjuk ezt elvégezni. Készülünk az aratásra. Ja, és ugye még ott van az állattartásnál a takarmánybetakarítás, lucernák kasztálása, szénák kasztálása, annak a betakarítása, bálázása, rendsorzása, ez egy nagyobb volumenű munka most még kint a mezőgazdaságban.
Kedves hallgatóink, Taskó Józseffel, a Nemzeti Agrárkamara Borsodabaly-Zemplén vármegyei elnökével Huszár Kata beszélgetett. Thank you.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Miskolcon is bővül azon járművek köre, amelyekre kötelező gépjármű felelősségbiztosítást kell kötni. A mikromobilitás az olyan könnyű és kisebb méretű járművek használatára vonatkozik, melyek kis sebességgel közlekednek, és a felhasználó személyesen vezeti azokat. A mikromobilitás eszközei közé tartoznak a kerékpárok, az elektromos meghajtású kerékpárok, rollerek, gördeszkák és a közösségi robogók is. Tekintettel arra, hogy egy teljesen új jogszabály rendelkezésről van szó, a biztosítók jelenleg, de legkésőbb június 8-áig állították össze a mikromobilitási eszközökre vonatkozó díjtarifájukat, és az érintetteknek július 16-ától kell rendelkezniük érvényes kötelező felelősségbiztosítással. A részletekről Kárpáti András, a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke számol be a riporter Sütő Dávid felé.
Egy idén április 30-án elfogadott és május 9-én kihirdetett új rendelkezés alapján egyes mikromobilitási eszközökre is kiterjed a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás kötelme. A gépjármű nettószömege, illetve a tervezési sebessége kellene, hogy eldöntse, hogy szükséges-e rá kötelező felelősségbiztosítás. Persze azért itt nagyon-nagyon sok kérdés van, és ahogy általában ez rendi szokott, az ördög ez mindig a részletekben lakozik.
Mikortól lehet arra számítani, hogyha esetleg egy mikromobilitási eszközzel közlekedőt megállítanak, akkor esetleg kérhetnek kötelező biztosítást. Mi is az a dátum?
A törvény úgy határoz, hogy 2024. július 16-ától lép életbe. Egyelőre nincsen információnk arról, hogy itt terveznek-e bármilyen türelmi időt. Minden esetre a múlt hétvégén kellett, hogy kijöjjenek a tarifákkal, kondíciókkal a biztosítótársaságok. Én amennyire tájékozott vagyok ebben a témában, és viszonylag sok mindenkivel beszéltünk az elmúlt két napban, még nem mindenki publikálta a tarifáit.
Mi alapján dől el, hogy kell kötelező biztosítást kötni a mikromobilitás eszközre? Itt például amúgy arra is kíváncsi lennék, hogy mondjuk e-rollerre, e-biciklire fog-e kelleni. Hát ti illetve említettük, hogy azért sok tulajdonság befolyásolja. Ezt mind magának a tulajdonosnak kell megállapítani, illetve mit is kell megállapítani?
Itt jönnek azok a bizonyos érdekességek, amik a részletekről szólnak, és az a bizonyos ördög, aki egyrészt sosem alszik, másrészt a részletekben lakozik. A biztosítási törvény az gépjárműről beszél, és nagyon sok minden van, ami nem pontosan definiált ebből a szempontból. Természetesen az elektromos rollerekre van ez most kihegyezve, de az összes többi olyan eszköz, amiről most az előbb is beszéltünk, ez még kérdéses. Jelenleg, és egy picit most visszagörgetem az időkerekét, még mielőtt ez a fajta kötelező felelősségbiztosítás majd életbe lép, van olyan biztosítási termék, ami egyébként kerékpárokra köthető, amit az adott biztosító egyébként kiterjesztett az elektromos rollerekre is. Ez azért fontos és azért izgalmas, mert hogy a majd, reméljük most már nem sokára publikálásra kerülő kresszmódosítás, mely az elektromos rollereket hivatott majd bekategorizálni, az rendelkezik majd arról, hogy hova kell majd tartozzon egy ilyen elektromos roller, és ott is általában súly, illetve teljesítmény alapján fogják ezt majd megtenni. A biztosítással kapcsolatban azokra az eszközökre kell majd kötelező felelősségbiztosítást kötni, amelyeknek súly, illetve tervezési sebesség kombinációja bizonyos sávokba esik. A 25 kilót meg nem haladó járművek, és itt az öntömegről beszélünk esetében, 25 kilométer alatt nem kötelező biztosítást kötni, illetve azok az eszközök, amelyeknek a tervezési sebessége 14 kilométer alatt van, de maga a jármű a 25 kilót meghaladja, ezekre sem feltétlenül szükséges. A 25 kiló feletti járműveknél gyakorlatilag akkor is szükséges biztosítást kötni, hogyha nem haladja meg a 25 kilométeres végsebességet, tervezési végsebességet az eszköz. Ami nagyon fontos, és ezt mindenképpen szerettem volna itt hozzátenni ehhez a gondolatmenethez, hogy azok az eszközök, amik már forgalomban vannak, azoknál, hogy ezt hogyan tudják majd egyrészt, a járművet hogyan tudják majd azonosítani, másrészt, hogy hogyan lehet majd biztosítani, hogy az adott gyártó vagy forgalmazó ezeket a technikai adatokat megadja ezekhez a járművekhez, ez én azt gondolom még sok esetben kérdéses.
Honnan tudhatjuk meg például akár miskolciak e-rollerrel, e-biciklivel, bármilyen mikromobilitási eszközzel rendelkező miskolci utasok, közlekedők, hogy a saját eszközükre kell-e ilyen biztosítás?
Én nagyon fontosnak gondolom, és egyébként ez a biztosítási kötelezettségtől teljesen független, hogy csak és kizárólag megbízható, leinformálható forrásból vásároljunk bármilyen eszközt. Hozzáteszem, ez nem csak rollerre igaz, hanem bármilyen műszaki cikkre. Én azt gondolom, hogyha ilyen helyről vásároltuk az eszközönket, és ez már megvan, akkor érdemes felkeresni azt a gyártót vagy forgalmazót, ahonnan az eszközt beszereztük, és én majdnem biztos vagyok benne, hogy ők fognak tudni segíteni, hogy ezt az eszközt megfelelő technikai adatlappal lássák el.
Június 8-áig állították össze elvileg ugye a biztosítók a tarifákat. Nem tudom, hogy tudunk-e már esetleg tarifákról. Általánosságban miskolciak mire számíthatnak a biztosítás átlagárában, mivel is lehet számolni?
Én azt látom, hogy azok a biztosítók, akik eddig ezzel foglalkoztak, nagyon-nagyon szórnak a tarifák, és itt a 10.000 forint alattitól egészen a több 10.000 forintos éves díj kategóriáig is meghatározzák ezeket a tarifákat. A valós probléma az, hogy mivel a rollert a Kressz még egyébként nem szabályozta, ezért a biztosítók is arra hivatkoznak, hogy van egyfajta bizonytalanság ezzel kapcsolatban, hol közlekedhet, hol nem közlekedhetnek egy adott eszközzel. Egyébként az én szubjektív véleményem az, hogy azok az eszközök, amelyek kifejezetten például kerékpársávba lesznek javasoltak, vagy akár kötelezettek, azok teljesen más jellegű biztosítási tarifára lesznek szerintem hivatottak, hiszen sokkal kisebb az esélye annak, hogy ott találkoznak egy nagy értékű autóval, hiszen azok általában ritkán járnak a kerékpárúton. Egyébként egy nagyon fontos kérdés, és itt én azt gondolom, hogy ezt érdemes boncolgatni, hogy a már meglévő járműveket hogyan lehet majd kategorizálni, hiszen nagyon sok olyan eszköz van, amelyeket márkaszervizben akár hardveresen le lehet majd korlátozni például a 25 kilométeres végsebesség alá. Vannak szoftveres lehetőségek is, ezt akár a felhasználó is el tudja végezni, viszont ez nem jelent 100%-os biztonságot, hiszen ezek egy viszonylag könnyen feloldható korlátozások. Viszont amit a márkaszervizben hardveresen oldanak meg, azt a felhasználó én azt gondolom csak nagyon-nagyon nehezen tudná feloldani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon összetett kérdés. Folyamatosan egyeztetünk egyébként biztosítási társaságokkal, illetve akár alkuszokkal is, akik több biztosítóval vannak kapcsolatban. A következő néhány hét egy nagyon izgalmas időszak lesz ebből a szempontból.
Arról mit lehet tudni, hogy például akár visszamenőleg is érvényes lesz, tehát hogy aki már most rendelkezik ilyen mikromobilitási eszközzel, és úgy látszik, hogy kötelező lesz neki biztosítás, akkor neki kötelező lesz biztosítást kötni, ha teszem fel, 8 évvel ezelőtt vásárolta az eszközt, akkor is?
A törvény alapvetően eszközökről beszél. Nem tesz különbséget a között, amit már megvásároltak és magántulajdonban van, a között, amit csak mondjuk 2 hónap múlva vásárol meg valaki. Tehát én azt gondolom, hogy a már meglévő eszközök, amit már használnak, és azért nagyon fontos kimondjuk, hogy Magyarországon több mint 100 000 ilyen eszköz van kint a forgalomban, és ennek körülbelül a 80%-a magántulajdonban van. Ezeket valamilyen formában muszáj lesz beazonosíthatóvá és bekategorizálhatóvá tenni.
Hogy a törvénnyel együtt szabályozás és szankciók jelentek-e már meg, vagy erre utaló jelek, hogy esetleg miként fogják ezt ellenőrizni, ki fogja tudni ellenőrizni azt, hogy mi rendelkezünk-e biztosítással, és hogyha nem, a törvény életbe lépése után, akkor esetleg mi történhet?
Azt gondolom, hogy ezen a ponton nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy én nem vagyok biztosítási szakember, bármennyire is sokat foglalkoztam ezzel a témával az elmúlt néhány hétben. A biztosítási törvény KGFB-ről beszél. A KGFB többfajta járműre is kötelező, nem tesz különbséget maga a törvény a között, hogy ez 4-kerekű, 2-kerekű, ne adj Isten mikromobilitási eszköz. Tehát én azt gondolom, hogy kiindulva abból, hogy például a gépkocsikat vagy a motorokat hogyan is ki kell ellenőrzik, szerintem ugyanúgy a hatóságnak lesz a feladata ennek az ellenőrzése, de hangsúlyozom még egyszer, én ezt csak józan paraszt ésszel feltételezem. Az, hogy milyen szankció jár majd egy járműre, ne adj Isten egy elektromos rollerre, amelyikre kötelező lenne, de nem rendelkezik KGFB-vel mondjuk egy közúti ellenőrzés során, ez egy nagyon jó kérdés. Az eszköz méretéből kiindulva ez akár a helyszínen elkobozható, hiszen akár a hatóság meg fogja összecsukni és beteheti a saját autójának a csomagtartójába. De egyelőre nem tudok biztosat mondani, hogy itt mi lesz a joggyakorlat.
Az elkövetkezendő hetek is izgalmasak lesznek, és egy picit még erre kanyarodnék rá, hogy milyen új szabályozások várhatók a kereszt területén ezen eszközök tekintetében. Önök mit látnak, mit tapasztalnak, vagy akár voltak-e javaslataik, mi is várható?
Aktív és szerves részét képezzük ennek az előkészítési folyamatnak. A tavalyi év óta együtt dolgozunk a Közlekedéstudományi Intézettel. Az Építés és Közlekedési Minisztérium őket kérte föl ennek a keresztmódosításnak, illetve a javaslattételnek az előkészítésére. Ahogy említettem, ebben nagyon szorosan együtt dolgoztunk velük, nagyon sok javaslatunk volt, aminek a nagyon nagy része be is került egyébként a végleges javaslatba. Tudomásunk szerint az elfogadás már megtörtént, és megerősített információink vannak arról, hogy első körben itt egy társadalmi egyeztetésre fogják vinni ezt a kérdést, mielőtt majd bármilyen szabályváltozás vagy módosítás életbe lép.
Mi a tapasztalat, mennyire terjedt el, mint közlekedési eszköz, illetve a felhasználók amúgy mennyire tudják saját íratlan szabályaink szerint használni?
A mennyire, az mindig egy nagyon szubjektív megítélés. Én azt gondolom, hogy ahogy már beszéltünk róla egyébként, hazánkban több mint 100 000 elektromos roller van kint az utakon. Ebből van kis és nagy teljesítményű is vegyesen. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat segít a biztonságos közlekedésben, hogy a megjelenésük és elterjedésük időszakában már jelentős mennyiségű kerékpárút volt hazánkban, és az elmúlt években is folyamatosan nőtt ezeknek a hossza, hiszen a kisebb méretű kompakt elektromos rollerekkel érdemes, ahol csak tudunk, kerékpárúton közlekedjünk. Azt gondolom egyébként, és ez saját tapasztalat, hiszen az elmúlt 3500-4000 kilométer közötti utat teszek meg, hogy a rollerezők nagy része biztonságosan és körültekintően vesz részt a forgalomban. Természetesen, mint sok más területen, itt is hangosabbak és láthatóbbak az önmagukra és a többi közlekedésben résztvevőre veszélyes vezetők, és hogyha itt megengedi, egy nagyon fontos pontot még hozzátennék. Fontos, hogy elkülönítsük egymástól a magántulajdonban levő rollereket és a közösségi rollereket. A problémás eseteknek a döntő többsége, és itt nem akarnék százalékos megoszlásba bocsátkozni, de hogy bőven-bőven döntő többsége az általában a közösségi rollert használók oldaláról jön. Mindennel együtt én azt gondolom, hogy a jövő fenntartható városi közlekedésében egy nagyon fontos és megítélésem szerint egy nélkülözhetetlen elem a kis teljesítményű kompakt elektromos roller ahhoz, hogy hosszú távon is fenntartható mobilitási megoldások legyenek városi szinten.
Hogyan látják, hogyan illeszthető be a közlekedésbe, hiszen ugye azért ez egy nagy újdonság egy pár év elteltével, és azért még nagyon új a kerékpárosoknak, autósoknak, gyalogosoknak is, hogy egy ilyen új eszköz bekerült a közlekedésbe. Miként, hogyan fog tudni beilleszkedni, erről mi a tapasztalat, vagy miként illeszthető be?
Megint csak saját tapasztalat alapján tudom és merem azt mondani, hogy az elfogadottsága napról napra jobb. Főleg azért, mert egyre több roller van kint a városban, ma már ez szerves részét képezi szerintem a nagyvárosi közlekedésnek, és azt gondolom, hogy ez nem csak Budapest központú, hanem akár Miskolcon, vagy Magyarország más többi nagyvárosában is mindennapos látvány, hogy az emberek rollerrel közlekednek. Más mikromobilitási eszközökhöz hasonlítva, vagy viszonyítva, én azt gondolom, hogy igenis ennek van releváns szerepe a mindennapos közlekedésben.
Kedves hallgatóink, legkésőbb július 16-áig kell megkötni a kötelező felelősségbiztosítást a mikromobilitási eszközökre. Erről hallottuk Kárpáti Andrást, a Jövő Mobilitása Szövetség elnökét, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
80 perc alatt a föld körül címmel tartja évadzáró koncertjét a Miskolci Szimfonikus Zenekar. A hagyományok szerint a Promenád koncert várja a közönséget június 20-án új helyszínen, a Miskolc-Tapolcai Akropolis színpadon. A meseszerűen felépített programban a zenekar segítségére lesz Hábetler András operaénekes műsorvezető, valamint egy kitűnő, a könnyed stílusban nélkülözhetetlen ritmusszekció. Az est karmesterével, Balogh Sándorral hívjuk meg a közönséget. Sok szeretettel köszöntöm beszélgető partneremet, Balogh Sándort, aki az est karmestere lesz, és aki gondolom azért még nagyon sok szállal kötődik Miskolchoz.
Igen, igen, és hát nagyon örülök, hogy megkerestél, és hát Miskolci, a konzivon végeztem, meg sem merem mondani, hogy mikor 77-ben, 73 és 77 között. Én egy mezőcsáti fiatalember voltam, amikor fölvettek a konziba, Nemes Ferencné tanárnőnél végeztem, és aztán kerültem, szerencsém volt, fölvettek a főiskolára. Budapestre.
Igen, hát igen. A tegeződésünk oka, ugye, hogy én is ott végeztem, de én még,
igen.
Én még régebben, mint te. Na hát ezt tisztáztuk. Nagyon neves zenekarokban játszottál, harsona művészként, szólam vezetőként a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarában talán 12 évig, a világ legjobb zenekarává választott, több alkalommal választott Budapesti Fesztivál Zenekarban pedig 18 évig. Hát nagy-nagy zenekari tapasztalat áll mögötted, és gondolom azért a világot bejártad.
Igen, hát nem tudom ezt másképp mondani, tényleg nagyon szerencsém volt, amikor még ösztöndíjasként bekeltem a rádiózenekarba, akkor olyan nevek voltak ott előttem, mint Tarjáni Ferenc, Geiger György, Hőn Agusztáv, Szabó Vilmos, Drahos Béla, tehát akiktől a szakmát meg lehetett nagyon jól tanulni, és hát a suhancként bekerülni egy ilyen zenekarba, ez egy álom volt akkor, és hát ez az álom teljesült. Nagyon tartalmas és nagyon megható, 12 évet töltöttem a rádiózenekarba. Igen, igen.
És a fesztivál zenekar után azért az egy nagy falat.
A fesztivál zenekar, hogy mondjam, volt bennem egy kalandvágy, amikor a fesztivál zenekar állandósult 92-ben, akkor Fischer Iván megkeresett, és a kérésére elmentem, a próbajátékot megcsináltam, és átkerültem a fesztivál zenekarba, és hát valóban az van, hogy legalább 20, majdnem 20 évig, mert aztán én közben nyugdíjba mentem, szakmai nyugdíjba, úgyhogy összességében még összesen 22 évig dolgoztam a fesztivál zenekarban, tehát, és valóban bejártuk a világot, ahogy mondtad. Itt is szerencsém volt, kitűnő kollégákkal, és hát nagyon jó karmesterekkel tudtam dolgozni. Hát ez, hogy mondjam, szerencsénk volt abban a korszakban, amikor én voltam ösztöndíjas, aztán állandó tagja a rádiózenekarnak, a fesztiválzenekarnak, akkor ennek az egész, ennek zenekari játéknak, ennek volt egy nimbusza, tehát... Hogy mondjam neked, hát nagyon nagy megtiszteltetés volt egy ilyen zenekarban részt venni. Most egy kicsit más a helyzet, mert kés hegyen táncolnak ugye a zenekaroknak, egyáltalán léte forog kockán, sajnos nincs pénz, de hát én nagyon bizakodó vagyok, és hát a közönségnek én úgy gondolom, és itt esetleg erre a koncertre is látunk kanyarodni, hogy nagyon nagy igénye van arra, hogy koncertekre eljárjon, töltődjön, a fiatalok nevelése az nélkülözhetetlen, és lépten nyomon ilyen darabokat, ha valami könnyű zenei, vagy jó pofa zenét, én akkor jövök ki a képbe. Én nekem akkor igen, van dolgom.
Igen, mert hát rendkívül jó a humorérzéket, ha valakinek zenei humorérzéke van, az egy nagy szakmai tudást igényel szerintem, meg hát fordultál a könnyű zene, a Budapest Ragtime Band, a Pro Brass együttes, a könnyű zene, a hangszerelés és a vezénylés felé, és Miskolcon sem először úgymond követsz el ilyet, hiszen újévi koncerten is hallhattuk, művedet és vezénylésedet is láthattuk.
Igen, annak idén a Kovács László karnagyúr, az Antal Mátyás karnagyúr, velük ugye főiskolás korom óta ismerjük egymást, az Antal Mátyással a Probrász együttesben 20 évig majd, hogy nem egy szobában aludtunk. Tehát nagyon nagy tisztelőjük vagyok, és ők nagyon kedvesek voltak, ismertek, és kérték, hogy írjak egy-két ilyen könnyed, fogyasztható, jópofa, hallgatható zenét, ami szimfonikus zenekarra íródott. Persze ezen már túl vagyunk, ezek új hangszerelések, és ilyen meseszerű, kicsit ilyen így írtok ti, zenei így írtok ti, ez az egész, amit itt most felvonultatunk a kitűnő zenekarról, mert azért én elég régen voltam Miskolcon, és nagyon várom ezt a találkozást, mert tudom, hogy egy kitűnő zenekar, ami ki van egészítve ezen a koncerten egy nagyszerű ritmus szekcióval is, és nagyon-nagyon várom, hogy együtt dolgozhassunk, és nagyon remélem, hogy a közönségnek is tetszeni fog ez az anyag.
Hogy sikerül a szomorú zenészeket áthangolni a könnyű, könnyedebb zenére, hiszen ez egy teljesen másféle stíluszt igényel.
A szomorú zenészeknek is ugyanolyan humorérzékük van, ha le lehet őket kötni. Tehát, hogyha el tudod hitetni velük, erre egy karmesternek, ráadásul én ugye ezeket a hangszereléseket is én készítettem, tehát duplán viszem a bőrömet a vására, de nagyon remélem, hogy a zenekart ezzel meg fogom tudni nyerni, lesz le kb. 10 percem, az alatt ki szokott derülni, hogy mit lehet letenni az asztalra, és a szomorú zenészek abban a pillanatban, ha mosolyognak, akkor a közönség is mosolyogni fog, és én nekem ez a célom, hogy elsőban a zenész kollégákat nyerjem meg, és rajtuk keresztül természetesen a közönséget is.
Többféle nemzet muzsikáját, illetve táncait, nem is tudom, hogy mit fogunk hallani, de valamennyit csak áruljunk el róla.
Ez egy világkörüli út, egy kicsit hajaz a Willy Fog, ugye 80 nap alatt a föld körül. Itt járjuk ugyanúgy az országokat, egymás után veszünk sorra a különböző... Tehát elindulunk mondjuk Franciaországból vagy Olaszországból, és érintjük a Törökországot, érintjük Amerikát, Oroszországot, Franciaországot, tehát ez egy ilyen pergő montásszerűen összeállított zenei anyag ez. Az adott országoknak a népszerű dalai vannak feldolgozva úgy, hogy az ember észre se veszi, hogy a Carmenben például egyik pillanatban Carment hallja, a másik pillanatban szintén valami spanyol idézetet, és úgy van kitalálva, hogy ez ne kelljen ennek, mit tudom, egy zenei felkészültséget feltételezni. Tehát valakinek ez nem jön be, hogy most vajon ez a Carmen, vagy nem, ismeri és kész, tetszik neki, és ez elég is.
Amikor megbeszéltük ezt a telefoninterjút, mondtad, hogy a Dohnányi zenekarral dolgozol. Milyen munkáid vannak mostanában?
A Dohnányi zenekarban dolgoztam most, a múlt héten volt egy harsonás est a Vigadóban, és magyar szerzők műveit vezényeltem a Dohnányi zenekarral, de a Szolnoki zenekarral, a Rádiózenekarral, és külföldre is vannak anyagok, amiket csinálok. Most éppen Kaposvárra készülünk, egy kamara együttessel lesz egy színházi találkozó, és az a Ludas Matyi című mesejátékot játsszuk. Kitűnő Hábetler Andrással, akit egyébként a miskolci közönség kitűnően ismer, hiszen az opera fesztiválnak állandó részese volt, és egy kitűnő opera énekes, és nagyon jó humora van, ami itt az nélkülözhetetlen. Hát nagyjából ezek vannak most.
Hát sok szeretettel várunk, már most akkor az igény, hogy nem egy, hanem két előadás lesz, ugye 17 órakor és 19 órakor, és hát gondolom neked is meglepetés lesz az Akropolis színpad, nem tudom, emlékszel rá, gyönyörűen felújították, reméljük az akusztikája is jó, és reméljük, hogy jó idő lesz, ugye, mert hát azt el kell mondanunk, hiszen a rákövetkező nap, tehát 21-én lesz az első nap. Kedves hallgatóink, Balogh Sándort, a Miskolci Szimfonikus Zenekar Promenád koncertjének karmesterét hallottuk, sok szeretettel várunk benneteket, illetve hát téged. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Nagyon szépen köszönöm, és nagyon várom.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Anticipate.
ba-doo-doo-ba-doo-da.